Köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, szeretettel. Már rég voltam itt, egy negyed évben egyszer sikerült eljönni ide, és a testvéreim, illetve Kolocsai Tamás kérésére szeretnék néhány szóban beszámolni arról, hogy itt a körzetben milyen jellegű munkát végzünk, milyen evangelizációs sorozatokat és helyzeteket élünk át. Úgyhogy pár percben engedjétek meg, hogy ezt megtegyem. Is. Igen, tehát itt látjátok, hogy hét helyen, Ajkán, Szentgálon, Pápán, Füreden, Veszprémben, Várpalotán és Zircen zajlanak sorozatok, szinte minden nap utazom valahová, és itt mentek le a sorozatok, a bölcsesség a hétköznapokban, Veszprémben ment a Biblia az európai kultúrában, különféle bibliai témákról előadássorozatok, ezt felváltva tartottuk Tamással és Csabai Tamással. A teremtés evolúciós sorozat 5 helyen ment le, és mind a 7 helyen a reformáció 500 sorozat, vagy ősszel, vagy tavasszal, ahogy alakultak ezek a dolgok. Igen, ezt ismeritek, hiszen itt zajlott le Füreden ez a sorozat, illetve a teremtés vagy evolúciós sorozat is elhangzott. Ez nagyon sok érdekes helyzetet teremtett, majd néhány szóban szólok erről, amikor a veszprémi előadásokon zajlottak le ezek az előadások, akkor voltak geológusok, kémikusok ott jelen, és végigbeszélgettük ezeket a nagy témákat, és az volt a tapasztalat, hogy nem, hogy megbotránkoztak volna, vagy vitatkoztak volna, hanem egyetértőleg nyilatkoztak, és ez nagyon öröm volt számunkra, sőt, szinte baráti kapcsolat alakult ki velük. A Szilárdnak is egyik munkatársa ott volt, egyik tanára, aki kémia tanár, ha jól emlékszem, ugye? És, igen. És ott egy geológus is volt, aki 100 millió években gondolkodott, de amikor elmondtam, hogy mi a Biblia felől és a tudomány eredményei felől hogy gondoljuk ezt, akkor azt mondta, hogy mi 95%-ban egyetértünk, ebben nem értünk egyet. Igen. Itt látszik a veszprémi sorozat, körülbelül 70-en jártak rendszeresen, tehát bőségesen voltak olyanok is, a gyülekezet körülbelül a felét tette ki a hallgatóknak, a másik felét pedig vendégek, és nagyon érdekes helyzetek voltak, sokat tanultunk ebből a sorozatból. Zsuzsámmal együtt dolgozunk, szinte minden helyen ő is ott van, verseket mond rendszeresen, vagy segít a bibliai igehelyek felidézésében, ezt egy külön áldásként éljük meg, hogy mi együtt szolgálhatunk. Aztán Pápán van egy kis gyülekezetünk, ahol sajátos helyzet alakult ki, ugyanis voltak a szokásos személyek, de aztán nyár elejétől, múlt nyártól kezdve a Gábor testvérek megjelentek, és rendszeresen jelen vannak Isten tiszteleten, és hát emiatt úgy alakult a helyzet, hogy mi hétfőnként tartunk, ha nincs éppen sorozat, közösségi vagy bibliaórát a nem Gábor testvéreknek, és a szombati alkalommal pedig ők vannak jelen. Hát így nézzétek meg egy pillanatkép szombati szolgálatból. Itt épp a gyerekekkel szolgál Detti, akiről beszéltem, az a leány, aki tényleg megtalálta a helyét, 2 éve keresztelkedett meg, amikor átjöttünk ide az Unióba, és nagyon nagy örömmel szolgál. Tanítja őket énekelni, igeverseket tanulnak meg, közösen szolgálnak nagyon nagy örömmel és élvezettel, az anyukák pedig örülnek a helyzetnek. Aztán itt történik ez a szolgálat, és nagy örömmel jelzem, hogy 7 készülnek keresztségre. 3 magyarok, 4 pedig a Gábor testvérek közül. Ajkán is lementek ezek a sorozatok, mind a 3, amit említettem. Itt látjuk, az utóbbi sorozatoknak a helyszíne volt a múzeum, ott egy nagyon szép termet kaptunk, aminek látjuk itt a hallgatóságát. Kicsit szűk volt a terem, de hát azért mégis elfértünk, és rendszeresen kialakult egy rendszeres összejöveteleink vannak minden héten csütörtökön, egy kis biblia körünk, hol az iskolának az egyik osztálytermében, hol pedig, itt most nem látszik ez a hölgy, de majd megmutatom közelről, Bódi Tündinek a lakásán, ahol fiatalok, középkorúak, idősebbek egyaránt vagyunk jelen, rendkívül jó beszélgetéseink és tanulmányaink vannak. Múlt héten például elmentünk közösen egy kirándulásra a Szentgyörgyhegyre, a Tündi és a férje birtokára, ahol megnéztük a Szentgyörgyhegyi bazaltorgonákat, délelőtt pedig áhítatunk volt, ige tanulmányunk, délután pedig kirándultunk, és gyönyörű kiáltásban gyönyörködtünk. Egy 15-20 fős kis csapat alakult itt ki, és folyamatosan igénylik, hogy látogassuk őket, személyes beszélgetéseink legyenek, és egy hatalmas tapasztalatként éljük meg azt, hogy Tündi, akinek az arcát mutatom közelről, a legelső előadásra, amikor bejött és megszólalt, de az egész lényéből sugárzott az, hogy ő átadta az életét Krisztusnak. Az a szeretet, az a szolgálat, ami sugárzott belőle, és ez a világos látásmód és alázat, amikor szembesült azzal, hogy a Biblia bizonyos dolgokban másképp tanít, mint ahogy ő látta, hazament, gondolkodott, és hogy a Marika, te imádkoztál, hogy a bérjebeliek szokása szerint otthon megvizsgálta az igehelyeket, és eljött és azt mondta, hogy annyi igehelyet idéztél, hogy megnéztem ezeket, és igaz van. Úgyhogy feladom a régi elgondolásomat, és ezt fogadom el. Ő körülbelül 30 embert hozott el ezekre a Biblia körökre. Tehát ő egy ilyen katalizátor személyiség, és nagyon sokat tanulunk tőle, és nagyon jól tudunk együtt munkálkodni vele. Itt látjuk a füredi alkalmat, amikor volt az első sorozat a Bölcsesség a hétköznapokban, aztán a Calvin teremben volt a Teremtés evolúció sorozat, ahol kb. 25-30 vendégünk volt. Itt látjuk a csapatot, akik összejöttek, és itt pedig füreden a Marika néni, a Petőc Marika néni, az, aki ilyen katalizátor szerepet tölt be, rengeteg embert hív el vendégként, segíti a folyamatokat, rendkívül kedves, igen-igen megszeretett bennünket, meg a csapatot, nagyon jól tudunk együtt gondolkodni, munkálkodni. Itt lement szintén a Reformáció 500 sorozat, és végigmentünk jézusi üzeneteken, majd pedig ezt mindenképpen szerettük volna megemlíteni, hogy a Jézus életek kiállítás most zajlott le, most fejeződött be pénteken, illetve csütörtökön az alkalom, és aztán utána kivittük az iskolákban még a díjakat. Itt látjuk a megnyitót, amikor a város alpolgármestere, illetve Csizmadia Róbert nyitotta meg a kiállítást. Matula Péter bízott meg 3 Kossuth-díjas művészt, hogy hozzák fel a műalkotásaikat. Nem az volt ennek a kiállításnak a célja, pontosabban az volt a célja, hogy a fiatalokat, azt a generációt, akik nyitottabbak a újkori modern ábrázolásokra megérintsük, illetve a városi önkormányzattal együtt egy olyan közös rendezvényünk volt, amire azt mondta itt Kuruc Karcsi szobrász barátom, hogy amióta ő itt lakik, Füreden nem tudom hány évtizede már, ilyen nem volt példa szerinte, hogy egyik egyházzal az önkormányzat közösen felvállalt egy programot, és mögötte állt, és ő segítette végig. Itt látjuk ezt egyik művészettörténészt, aki megnyitja a kiállítást, illetve a alpolgármesternő, aki tartott egy bevezető beszédet. Aztán előadásokat tartottunk itt, 7 előadás volt, felvettem a kapcsolatokat, Zsuzsámmal együtt elmentünk a különféle lelkészekhez, főképp a protestáns lelkészeket tudtuk elérni, de a Dasek Viktort is elértük, a Vörös templom lelkészét, és egy-egy előadást tartottak, az egyikük Miklós Ferenc és Dasek Viktor Jézus életével kapcsolatban Tamással, jó magam, illetve Robi is tartott egy előadást, és így állt össze. Körülbelül olyan 25-30 fő látogatottság volt az előadásokon. Sok embert megismertünk, és szolgálatok is voltak. Itt látjuk Csillának éppen a hegedű szolgálatát, illetve Esztinek és Győzikének a játszását, a játékát, ami nagyon sokat jelentett és segített, illetve Zsuzsa minden alkalommal szinte verseket olvasott fel. Sok emberrel tudtunk beszélgetni, megismerkedni, az önkormányzat vezetőivel, Cserép Lászlóval, illetve az ő munkatársaival, és az iskola igazgatókkal, tanárokkal, lelkészekkel. Ez egy óriási lehetőség volt. Itt Matula Péter mondta azt, hogy gondolkodott azon, hogy hogy lehet az, hogy 12-szer vagy 9-szer ment le Veszprémbe, hogy Veszprémbe rendezzék meg ezt a kiállítást, de minden kapu be volt záródva, és azt mondta, hogy most értette meg, miután látta, hogy mi zajlott itt Füreden, hogy ezt Füreden kellett megrendezni, mert tényleg itt elérte azt a célt, amit terveztünk, hogy a gyerekeket, az ifjakat is elérjük. Itt Robinek látjuk épp az előadását, amikor tartja. a hallgatóságot. Többen eljöttek a szívkórházból, jó néhány vendégünk volt, és nagyon hálásan nyilatkoztak, hogy itt most igen sokat tanultak Jézus életéről, személyiségéről és a folyamatról. 6 tanítási órát töltöttünk itt osztályok tárlatvezetéssel. Az osztályokat így körbevezettem a képeken. Évinek is az osztálya eljött. Itt voltak a fiatalok, és így elértünk körülbelül ugye 4 osztály 6 órában, tehát egy olyan 20 fős átlagos osztály létszámmal, tehát egy 80 gyermek, 80 ifjú jött el és hallgatta meg. A legelső tárlatvezetésen azt mondta a Fülhedi Naplónak a főszerkesztője, Csorba Katalin, hogy ezek a gyerekek semmit nem tudnak Jézusról. Így kezdjem el az egészet. Amikor elkezdtem, mondta, hogy rendben, ezek a gyerekek semmit nem tudnak a Bibliáról. Úgyhogy mondja el, mi az, hogy Biblia? Mit jelent ez a név? Mit jelent az, hogy Jézus neve? És innen indultunk el. De hát azért teljesen nem volt igaz, mert egy-egy kérdésnél azért érzékeltem, hogy voltak, akik hittant tanultak, és ezért tudtak válaszolni, de az a tapasztalat tényleg, hogy rendkívül keveset tudnak a gyerekek a Bibliáról. Szóval nagy élmény volt őket végigvezetni, velük beszélgetni. Ez egy jó alkalom volt arra, hogy a tanárokkal megismerkedjünk, igazgatókkal, és beszélhessünk Jézusról. És most szerdán volt a csütörtökön, vagy szerdán, nem is tudom pontosan, volt a díjátadás. 65 gyermek rajzolt műalkotást, festményt Jézus életével kapcsolatban, és minden gyermek kapott egy szép Bibliát, egy újfordítású kézi Bibliát, a nyertesek pedig illusztrált Bibliát kaptak, és az első díj 10, a második 8, a harmadik 6000 forintos jutalom volt. Jelen voltak az igazgatók, itt van a szülők, a gyerekek, Robi is eljött, őt kértem meg az árszó megtartására, Tamás is itt volt, és kiosztottuk a gyerekeknek a könyveket, nagyon nagy örömükre szolgált nekünk is, és itt kb. 80-90-en voltak jelen. Összeszámolva a tárlatvezetést, az előadáshallgatókat és őket, kb. 200 emberrel kerültünk kapcsolatba, a város lelkészeivel, vezetőivel. Ez egy óriási lehetőség volt arra, hogy kapcsolatok szülessenek, és folytatódjanak, hiszen a református iskola igazgatója meghívott bennünket össze egy előadássorozatra a reformáció a képzőművészetben és képzőművészet a reformációban, illetve egy kiállítása természeti képekből, a fotóimból, illetve bibliai idézetekkel. Úgyhogy most sok gyermekkel van kapcsolatunk, szülőkkel már személyes kapcsolatok is alakultak. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna erről elmondani. És akkor felhúzom a szívemet. Ne sötétben legyünk, azért. Gondoltuk, hogy jó azért, ha tudjátok ezeket, hogy körülbelül most hol tartunk, milyen benyomások értek bennünket, és így egy jó lehetőség ez. Ezek után a gyerekek következnek. A gyerekeket szólítjuk meg, kérlek veleteket, ha lehet, gyertek ki. Zsuzsa szeretne nektek elmondani egy üzenetet.
Jó. Nagyon érdekes történetet mondok, hogy én egy kis Zórikával, anyával. Képzeljétek el, hogy akkor a kisgyerekek összeretnének mondani egy történetet, hogy ti vagytok, de pont 2 kisfiú. Az egyiket, azt úgy hívják, hogy Tötönke, a másikat pedig, hogy Jancsi. Képzeljétek el, ez a 2 kisfiú abban az utcában lakott, ahol az óvoda volt, és egyedül elmehettek az óvodába, csak át kellett menni egy kicsit az úton, és már ott is voltak az óvodába. És pont egy tavaszi napon, amikor elhagadt a hó, nagyon-nagyon fújt a szél. Először Pötönkét nem is akart elengedni az anyukája úgy egyedül, de aztán mégiscsak elment, és mondta, hogy jól húzta be a sapkáját, a kabátot, jól fogja össze, és úgy ment a szélbe, addig vett észre, hogy Jancsi is meg, még össze is pocikolták a fejüket, képzeljétek. találtak ki, nagyon-nagyon fújt a szél, és akkor így köszöntek egymást, hogy mondjuk, hogy még azt is megmondta a szájukat, hogy szabad ki, nem, nem fájul olyan a dolgok. És kezdjétek el, amikor odaértek a bolt elé, az óvoda mellett, hát látják ám, hogy kijön egy öreg bácsi. Egyik kezével a boltjára támaszkodott, a másik kezével egy csomagot, a fején pedig egy szép új kalap, amit akkor vett a boltban. És a szél belekapott a kalapjába, megpördítette, de a bácsi nem tudott utána kapni, mert egyik kezese volt, ugye üres, és leperdítette a kalapot a fejéről. Fújta, fújta, gyerekek csodálkoztak, hogy hú, most mi lesz, de akkor hirtelen kötöttének az jutott eszébe, hogy mi lesz, hogyha benne kérdésába. A Jancsik kérdésába, hogy gyorsan szaladjunk, kapjuk el a kalapot. Futásra kerette, és Jancsi mellé nyúlt a kalap, majd a Pöttönke el tudta kapni, szegény Jancsi beleesett, képzeljétek el a kocsolyába, de Pöttönke gyorsan fölkapta a kalapot, miért még beleesett a kocsolyába, és oda vitte a bácsinak. És akkor a bácsi mondta, hogy jaj, de aranyos rendes kisgyerekek vagytok, ti, hogy megmentettétek a szép új kalapomat. És belenyúlt a zsebébe, azt mondta, pont most készültem az unokámhoz, és viszem neki ezt a csokoládét, de most nektek adom, felezzétek el, nagyon köszönöm, majd neki veszek másikat. És visszatöttönket, pont olyan csokoládé, amit a legjobban szeret. Nagyon megölült, elfogadta, és akkor ment oda Jancsihoz, hogy hát majd akkor megosztják a csokit. De láttam, Jancsi keserű képen kászálódik fölönnék a pocsolyából, és akkor mondja, hogy hát innen mehetek az óvodába, haza kell mennem átöltözni. Pöttönke gondolt egyet, és akkor mondta, hogy nem menjek. Csak már mondom, menjek csak azon, mondta, menjél gyorsan hozzá átöltözni, majd megmondom az óvodének, hogy később jössz, mert beleestél a pocsolyába. És jól megszűzött a csokoládét, bedugta a kabátja alá, gondolt, hogy az utcán most nem eheti meg, mert nagyon fű a szél, csúnya idő van, odaér az óvodába, mert ezért csak szorította azt a papírt, ott a kabátja alatt, és hát elég rövid idő volt még az óvodába, de annyira szorította a meleg kezével, hogy kézzétek el, amikor odajött az óvodába, és fontoska, így hívták azt a kisgyereket, aki már nagycsoportos volt, oda tehetett mellé, és mondta neki, hogy most gyorsan gyere, mert majd a meleg és ti segítek neked levenni a kabátodat, és ott fontoskodott körülötte, és mielőtt még ez a Pöttönke szólhatott volna, hogy gyorsan segítek neki levenni a kabátját, és mondja, hát te tiszta maszatos vagy. Hát milyen vagy te? Mindenki néztek a gyerekek, jaj, Pöttönke tiszta maszatos. Hát mi gondoltok, mi történt vele?
Csoki.
A csoki tornáti voltatok, hogy a kezetekbe szorítottátok nagyon. Hát az ott ugye elolvadt neki, az a csoki. És képzeljétek, a tiszta maszatos, hát az ingecskénye, a keze. És hát akkor mondta, hogy hát magába, most már szívesen elosztanám, de az összes gyerekkel, nem csak a Jancsival, még a macskának is adnék belőle, de most már hiába. De elmondott a csokoládé. Hát gyerekek, milyen volt ez a Pöttönke, hogy nem akartam megosztani a társával, akivel együtt jutottak a kalap után, és a bácsi is ugye azt mondta, hogy hát felezzék el. Miért az, aki nem akarja megosztani másra, amilyen van? Úgy mondjuk, hogy irigykedett, hogy ő csak magának akarta az egészet. Még ráadásul nem is egyedül kapta irigyeltartásától, önző módon magának tartotta meg, és hát ráfázott szegény Pöttönke, ugye, mert elolvadt neki a csokoládé, megkapta a jutalmát az irigységért. De tudjátok, hogy nem is azt mondja nekünk, hogy ne legyen irigyel. Mert a korintusi levélben van egy nagyon szép hímus, a szeretet hímus, és az van, hogy a szeretet nem irigykedik. Hogyha mi Jézussal járunk, Jézus van a szívünk, akkor nem irigykedünk. Mert hogyha valaki irigy, annak nagyon rossz következményei tudnak lenni. Haragvás, csúnya beszél, piszkálódás, mindenféle. Én azt kívánom nektek, hogy ne irigyekedjetek, hanem mi az irigységnek az ellentéte? Jézus ajánlott milyen? Milyen a szíve? Nem légy, hanem mondjuk, hogy jó szívű, adakozó. Én azt kívánom, hogy ti azok legyetek jó. És jó döntéseket hozzatok, nem mindez a Pöttönke, mint először oda is akart adni, azt mégis meggondolta magát. Ha tudja tökönteni, jó? Hogy úszátok meg másokkal, amiket van. Jó Isten állam nekünk.
Kedves testvéreim, kérdeznélek benneteket, hogy A Bibliában vajon melyik az az isteni felszólítás, ami a leggyakrabban fordul elő? Ami a legtöbbször elhangzik, vagy le van írva?
Ne félj, csak így minden napra, ne félj.
A ne félj. Van ennél gyakrabban előforduló? Higgy. Hát látjátok, nem egyszerű. Nem egyszerű. Van valami, ami mindent felülmúl, és mindenen túlmutat, és ez pedig a hálára, dicsőítésre és a magasztalásra való felszólítás. Gondoljatok a zsoltárokra. Vannak zsoltárok, amelyeknek minden verse ezzel kezdődik, hogy dicsérjétek, dicsérjétek, magasztaljátok, stb. Stb. Hadd idézek néhány igét az Új Szövetségből először, aztán az Ószövetségből. Az Efezusi Levél első fejezet 12. versében azt olvassuk, hogy Isten kiváló, pontosan először a 6., 12. és 14. Figyeljétek meg, egy fejezeten belül háromszor mondja el azt, hogy Isten kiválasztott bennünket kegyelmet dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket ama szerelmesben, 12. vers, hogy legyünk mi magasztalására az ő dicsőségének, akik előre reménykedtünk a Krisztusban, 14. vers, aki záloga a mi örökségünknek, Isten tulajdon népének megváltására, az ő dicsőségének magasztalására. Szóval annyira egyértelműen kimondja ez a Biblia, hogy erre választott ki bennünket Isten. Milyen megdöbbentő. Nézzük az 50. Zsoltárt. Az 50. Zsoltárban így olvasom a 14. 15. verset, majd pedig a 23-at. Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat, és hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Aki hálával áldozik, az dicsőít engem. Aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. Aztán még lapozzunk a 148. Zsoltárhoz. A 148. Zsoltár 11. versétől olvasom az igét. Földi királyok és minden nemzet, fejedelmek és minti földi bírák, ifjak és szüzek, vének gyermekekkel, dicsérjék az Úrnak nevét, mert az ő neve dicső egyedül, az ő dicsősége égre földre kihat. És felemelte az ő népének szarvát, dicsőítse minden ő kegyeltje, Izrael fiai, a hozzá közel való nép. Dicsérjétek az Urat! Figyeljetek, milyen érdekes! Azt mondja, hogy dicsérjék az ifjak, a gyerekek, a felnőttek, mindenki. Tehát minden csoportot megérint, hogy ez a Isten felszólítása, hogy dicsérjük őt. Mert az egész Zsoltár, de a 145. Zsoltártól kezdve szinte végig folyamatosan erről szólnak az igék, hogy dicsőítsük az Urat. Miért, testvéreim? Miért van ez a sok felszólítás? Miért mondja annyiszor el a Biblia azt, hogy ezt tegyük, hogy mindenekben hálásak legyünk, mert ez az Istennek szent és tökéletes akarata, így olvashatjuk a Tesszalonikai első levél 5. fejezet 18. versében. Mindenekért hálát adjatok. Olyan megdöbbentő, nem? Mert azt még értjük, hogy jó, hát, hogy kapunk valami jót, vagy valami áldásban részesülünk, vagy hogy élünk, vagy hogy vannak anyagi javaink, vagy otthonunk, vagy ruhánk, vagy ennivalónk. Ezt még értjük, ugye? De mindenekért. Ez már egy kicsit nehéz kérdés, főképp ha arra gondolunk, hogy hát bizony vannak olyan helyzetek, amikor hát nem éppen hálára nyílik az ajkunk, hanem inkább panaszra, kritizálásra vagy problémára, és inkább a szomorúság, a borongás jellemzi az életünket, sem, hogy a dicsőítés. Akkor miért mondja itt a Biblia, nem túlzás ez? Nem valami nagyobb cél, amit sosem lehet elérni? Hogy mire utalhat a Biblia, miért mondja ezt újra és újra, de társulnak hozzá más igéhelyek, például a Filippi levél 4. fejezetében mondja, hogy mindenkor örüljetek. Ismét mondom, örüljetek. Vagy a Tesszalonikai első levél 5. fejezete azt is mondja, hogy szüntelenül imádkozzatok. Mindenekben hálát adjatok. Tehát, mert ez az Istennek szent és tökéletes akarata, és tényleg így van, azt mondja, ez az Isten szent és tökéletes akarata, tehát Istennek ez az akarata, És hát itt vetődnek fel azok a kérdések, hogy vajon mi lehet annak az oka, hogy Isten erre felszólít bennünket, talán a rosszért, a szenvedésért, a bajért is adjunk hálát. Ez teljesen ellentétes a mi emberi természetünkkel, mert hát mi ezt nem tennénk. De hát nézzük meg, hogy a Biblia mit ír erről. Érdekes, például Jakab apostol levele első fejezetében azt mondja, hogy teljes örömnek tartsátok atyám fiaim, akkor különféle kísértésekbe vagy próbákba estek, mert ha legyőzitek, akkor dicsőségre lesz okotok és jogotok. De nézzünk meg egy bibliai példát az Ószövetségből, és nézzünk meg egy bibliai példát az Újszövetségből. Amikor nagy bajba kerültek emberek, nehézségek voltak az életükben, hogy vajon mit cselekedtek. Nyissuk meg Bibliánkat a Krónika második könyvének 20. fejezeténél. Második Krónika könyve 20. fejezeténél olvasunk arról, hogy Izraelt megtámadták a Moáb fiai, az ammoniták, és egy hatalmas sereggel álltak szembe, és megrettent a király, Jozafát, az Úrhoz járult, imádkozott hozzá szíve mélyéből, erről olvasunk a 6.-7. versben, hogy hogyan imádkozott, milyen megrendítő módon, és milyen őszintén kitárta a szívét az Isten elé, és mikor Isten válaszolt, egy szolgáján keresztül ott megszólította, akkor azt mondta a 17. versben, nem kell néktek harcolnotok, hanem csak álljatok veszteg, és lássátok az Úrnak szabadítását rajtatok. Júda és Jeruzsálem, ne féljetek és ne rekedjetek, holnap menjetek ellenük, mert az Úr veletek lesz. Ekkor Jozafát meghajtotta fejét a föld felé, és imádták és dicsőítették az Urat. Kedves testvéreim, azt olvasom tovább, hogy amikor felálltak az ellenség seregei szemben velük, akkor kivonultak ők, fegyvertelenül, a csapat élére kiállították az énekeseket, és ezt olvassuk, itt a 10-21. Verstől olvasom, nézzétek, tanácsot tartván pedig a néppel előállítá az Úr énekeseit, hogy dicsérjék a szentség ékességét, a sereg előtt menvén, és mondják, tiszteljétek az Urat, mert örökké való az ő irgalmassága. És amint elkezdték az éneklést és dicséretet, az Úr ellenséget szerzett Amon fiai és a Moábiták és a Seir hegyén lakozók ellen, akik Judára jöttek, és megverettettek. Szeretném felhívni a figyelmeteket erre a kifejezésre, hogy amint elkezdték. Addig nem. De amint elkezdték, abban a pillanatban jött a segítség. Íme, egy ószövetségi történet. Lapozunk az Újszövetséghez. Nézzük meg a Cselekedetek könyve 16. fejezetében, amikor Pál apostol Silással együtt egy olyan helyzetbe kerül, ami nem irigyelésre méltó. Filippiben voltak, ellenük fordultak, megragadták őket. A 22. verstől olvasjuk azt, hogy feltámadt a nagy sokaság ellenük, a bírák pedig letépvén ruháikat, megveszőzték őket, tehát a puszta bőrüket, a hátukat, vagy a mellüket, vagy a testüket megveszőzték, véresre veszőzték őket. Olvasom tovább. Akik ilyen parancsolatot vévén, ja, bocsánat, a 23. vers, és miután sok ütést mértek rájuk, tehát nem keveset, tömlözbe vetették őket, megparancsolva a tömlöztartónak, hogy gondosan őrizze őket, aki ilyen parancsolatot vévén vetette őket a belső tömlöcbe, és lábaikat kaudába szorította, éjfél tában pedig Pál és Silás imádkozván énekkel dicsőíték az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket, és hirtelen nagy földindulás lőn ugyannyira, hogy megrendültek a tömlöc fundamentumai, és azonnal megnyíltak az ajtók mind, és mindnyájuknak bilincsei feloldódtak. Tehát nem csak a lábuk volt kaudába, mert a kaudába zárt lábat már nem zárták bilincsbe, hanem a kezük is. Tehát láttam egyszer erről egy festményt, hogy úgy, hogy a kezüket oda láncolták a falhoz, a lábukat pedig kaudába. Hát most képzétek el, milyen helyzet, sem inni, sem menni, se szükséget végezni, se egy sebet, vagy egy bőrt megvakarzni, szóval iszonyatos helyzet, és ráadásul vérben. Hogy a ruháik, amit letéptek, még utána rájuk húzták, és a vér beragadt a bőrükbe. Hát, nem olyan helyzet, amiben az ember hála és dicsőítése fakadna, sőt, talán némi panasza is lehetne, de ők nem ezt tették, hanem azt olvassuk, hogy éjfél tában elkezdték Istent énekkel dicsőíteni és imádkoztak. És a foglyok hallgatták, sötét volt. Gondolom, egy ilyen börtönben nem éppen a legszebb körülmények vannak, vagy higiénikai körülmények, vagy hát az izzadságszagú emberek tömegek között, sötétben, ilyen körülmények között dicsőítették az Isten. Tehát amikor azt a kérdést tettem fel, hogy hát a nehéz helyzetben is lehet, hát ezek a példák mutatják, hogy igen, lehet. Nehéz helyzetben ők megtették, vajon mi hogyan viselkedünk, vagy mi mit teszünk ilyen helyzetben. De hát nézzük meg Jézust. Ők emberek voltak, vajon a megváltónk, aki ihlette a Bibliát, és aki azt mondta, hogy szüntelenül dicséretekkel, énekekkel az Istent magasztaljuk, mindenkor mindenekért, hagyj idézzem szó szerint az Efezusi Levél 5. fejezetében, figyeljétek meg, mit mondja a Biblia. Az Efezusi Levél 5. fejezetében, a 20. versben azt mondja, pontosabban 19-től 20-ig olvasom, beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dicséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak, hálát adván mindenkor mindenekért. Ami Urunk Jézus Krisztusnak nevében, az Istennek, az Atyának. Hát itt az van, hogy mindenkor mindenekért. Nézzük meg Jézust. A 22. Zsoltár Jézus legnagyobb szenvedését szemlélteti számunkra, aki amikor ott volt a kereszten, és a halála előtti pillanatokban felkiáltott, én Istenem, miért hagytál el engem, akkor szó szerint a 22. Zsoltár idézi, mert itt van leírva a 2. versben ez a szakasz. És ez a Zsoltár tájékoztat bennünket arról, hogy kezeit átjukasztották, köntösére sorsot vetettek, és úgy tekintettek rá, mint egy bűnözőre, csúfolgottak rajta, stb. És két olyan szakaszt találtam meg ebben a Zsoltárban, ami engem nagyon megdöbbentett, egészen megváltoztatta a gondolkodásmódomat, megmondom őszintén. Az egyik az, amit nem szoktunk idézni, hogy ezeket a profétikus szakaszokat el szoktuk mondani, de nem folytatjuk tovább az olvasást és az idézést, pedig a 23. 24. versben azt olvassuk itt, hadd hirdessem nevedet atyám fiainak, és dicsérjelek téged a gyülekezetben. Ti, akik féljétek az Urat, dicsérjétek őt, Jákob minden ivadékai, dicsőítsétek őt, és féljétek őt, Izrael minden magzata. Azt még megértjük, hogy Jézus, amikor a kenyeret vette magához, akkor hálát adott és dicséretet mondott. Megértjük azt, amikor Lázár sírjánál, bár még nem támad fel Lázár, ő már előre dicséretet és hálát mondott Istennek. És látjuk azt, hogy a Gecsemáné kertben, amikor a Gecsemáné nagy küzdelem után mennek ki a utolsó vacsoráról, énekelnek, ugye minden udvacsoránál ezt felidézzük, na de a kereszten, amikor minden embernek, minden bűnének, minden büntetése és szenvedése, és a kárhozat tapasztalata az övé, iszonyatos szenvedés, amit soha emberfia meg nem érthet, hogy mit szenvedett ott Krisztus, mégis dicsőítette Isten. Szóval felfoghatatlan. De ő ezt tette. És a 4. vers, testvéreim, ez számomra megdöbbentő. Azt mondja, pedig te szent vagy, aki Izrael dicséretei között lakozol. Megnéztem ezt a lakozó szót, és a héber jásáb szó van itt, ami annyit jelent, hogy lakozni, maradni, ülni, tartózkodni, vagyis azt jelenti, hogy ha valaki dicsőíti Istent, akkor Isten ott lakozik. Ott tartózkodik, ott van. Most levonom a következtetést. Szeretnétek azt, hogy Isten jelen legyen az életetekben? Valóságosan. Ahogy Józsefátnál ott volt. Ahogy Pálnál és Silásnál végletes helyzetekben. Akkor dicsérjük az Urat, magasztaljuk őt. A nehézségek ellenére, a nehézségekben, és a legnehezebbet nem is tudom, hogy mondjam ki, de hát a Biblia mégiscsak kimondja, a nehézségek ért. És tudjátok miért? Mert az a tapasztalat, a Bibliának egy hatalmas tapasztalata van megfogalmazva, hogy ha valaki egy nehézségben, egy küzdelemben, akár betegségben, halál esetnél is lehetséges, ez szerintetek? Én nekem a lelki anyukám ma egy hatalmas tapasztalatot szereztem, Eleken idősek otthonában lakik, és amikor meghalt a férje, akivel 50 évig együtt élt, hihetetlenül szép házasságban, talán ilyen szép házasságot nem is láttunk, meghalt, rögtön hívott telefonon, futottam le Győrből, pár óra múlva ott voltam, és egy hetet töltöttem vele, vagy 100-an felhívták telefonon, és mondták, hogy a részvétüket kifejezték, és hát ő végig ott, ahogy beszélgetett a telefonon, azt érzékeltem, hogy egyrészt folyamatosan szinte folyik a könnye, másrészt végig mosolyog. És aztán ugye a harmadik napon azt vettem észre, hogy figyeltem ezek a telefonokat, ugye egy kicsi idősek otthoni szobáról van szó, ahol nincs több helyiség, ott kellett lennem, én is ott voltam, egy másik helyen aludtam, egy másik szobában éjszaka, de egész napot együtt töltöttük. És akkor képzeljétek el, harmadik nap után megkérdeztem, hogy hát anyukám, hát én nem értelek téged, olyan furcsa, hogy itt hívnak téged, hogy együttérzésüket fejezzél ki, és te vigasztalod őket. Szinte állandóan ezt hallottam a telefonjából. Mondom, nem értem, hát nincsenek neked rossz gondolataid, vagy hát ilyenkor, hogy elvesztetted, ugye Jajának hívták a férjét, azt mondta, hogy dehogy nincs, Atikám, folyamatosan vannak. Hogy most már nincs társad, most már elvesztetted őt, most már kivel fogsz együtt étkezni, beszélgetni, kirándulni, tapasztalatokat, örömeket szerezni, és ilyen gondolatok, hogy most már egyedül maradtam, de így folytatta, de soha egy pillanatra nem engedem, hogy ezekben nem uralkodjanak. Hanem megtanultam a Jóistentől, hogyha az a gondolat jut eszembe, hogy most már egyedül vagy, és nincs Jaja, a Jóisten megtanította arra, hogy azt mondjam, hogy 50 évig vele voltam. Köszönöm Istenem, hogy 50 évig vele élhettem. Dicsőítem a nevelet, hogy ilyen férjem volt. És átfordította a szomorúságot dicsőítésre. És minden ilyen tapasztalat, most már egyedül vagyok. Nem vagy egyedül, mert én veled vagyok. És a Zsuzsa megmondhatója, hiszen sokszor beszélgetünk vele mostanság is, hogy hányan keresik meg őt, hogy hányan hívják telefonon, hogy hány lelki gyermeke van. Nem tudom, Attila, itt is ismeritek-e őt? Ida nénit? Granály Ida nénit?
Igen. Gondoltam, hogy őről
van. Akkor tanúsítod azt, amit elmondok, hogy ez így van, hogy egy ilyen ember szüntelen szolgálatban van, pedig már nagyon idős. És a Jóisten gondoskodik róla, hogy legyenek mellette emberek, akik szeretik őt. Mert ő dicsőítés. Ahányszor felhívjuk telefonon, bár vannak betegségei, nehézségei és szenvedései, én még panaszolt az ajkán nem hallottam. Hanem mindig azt mondja, kérdezem, hogy vagy? Miért kérdezel tőlem ilyet? Tudod, hogy én mindig jól vagyok. És tele van a szívem hálával, hogy Isten szeret, és még a gondolatomat is kitalálja. Ha ezt a tapasztalatot én nem értem volna át, én nem mernék ilyeneket mondani, amit a Biblia is mond, hogy bizony még a nehézségben is vannak emberek, és vannak hívő emberek, akik tudják követni Jézus tanácsát, tudják követni Pál és Silás gondolkodásmódját, és a Józsafát királynak az útját, és amit a Biblia tanácsol, hogy tegyük mi is ezt. Mert testvéreim, hatalmas tapasztalat volt a Fiatalok Jézusért konferencián Janet Page-nek a hitallása vagy bizonságtétele. Nem tudom, hogy ki hallotta. Valaki hallotta?
Nem mondtam itt a gyülekezetben.
Egyszer én már elmondtam itt ezt a gyülekezetben, nem mondtam én itt. Janet Page a generál konferenciának egyik osztályának, talán valami családi osztályának a vezetői, ők, a férjével, és képzeljétek el, elmondta azt, hogy neki meghalt fiatal korában a férje, és ő már tudta ezt a bibliai tanítást, amit én most nektek felvillantok, és ti is olvastátok, és ő nem értette, hogy Uram, ez hogy kérhetett tőlem ebben a helyzetben? És a Jóisten azt mondta neki, én leszek a te férjed, én fogom a problémáidat megoldani, de azt mondja, nincs pénzem, nem tudok miből megélni, nem, itt vannak a gyerekeim, nem tudok, nincs állásom. Én vagyok a te férjed, és gondoskodok rólad, és elmondja ott ezen a bizonságtételen, amit különben szívesen ajánlok, hogy hallgassátok meg, szívesen elküldöm a linkjét, hogy Isten hogy gondoskodott róla, mert elkezdte őt dicsőíteni és magasztalni. És alakított egy női kört olyan nőknek, akiket elhagyták a férjeik, vagy elváltak, vagy meghalt a férjük, vagy magányosak voltak, és vagy szeretnének társad maguknak. És nekik szolgált különféle módon, de tényleg ezt így is, hogy együtt imádkozott velük, és tanította őket arra, hogy hogyan járjanak Istennel. És volt ott egy asszony, akinek a férje börtönbe került, mert csalt és lopott egy nagy összeget, és több évre börtönbe került, és hát ő is hasonló helyzetbe került, mint ő, és felajánlotta neki, hogy te is ezt, amit én tettem, és együtt imádkoztak vele, és mondta neki, de tele vagyok problémával, például itt van tél, van, nincs bojlerem, nincs melegvizem, és hát most ezért dicsőítsem az Urat? És azt mondja, de hát a Jóisten azt mondja, hogy ha mi dicsőítjük őt, akkor megnyílnak az isteni lehetőségek, mert a dicsőítésünkkel és a hálánkkal kifejezzük a bizalmat abban, hogy Isten nem változott. Isten akkor is, ha nehézség van, ő akkor is szeret. Ő akkor is tud megoldásokat, ahol mi nem látunk egyet sem, neki 100 megoldása van. Ezért ne add fel az Istenre vetett bizalmadat és hitedet, és dicsőítsd az Urat, adj neki hálát, magasztald őt, még a nehézségért is, mert biztosan, mint ahogy Józsefnél, áldást tud elrejteni és kihozni belőle. Ezt tették, képzeljétek el, aznap, amikor imádkoznak, délután bekopog a szomszédja hozzá, és azt mondja neki, hogy kedves szomszéd, van nekem egy új bojlerem. Nem tudom használni. Nekem nem kell, mert nekem van. De hozzájutottam, nekem nem kell. Nem kell véletlenül egy bojler. De be is szerelem, azt mondja, csak ne kelljen már tárolnom ezt a bojlert. Ott állt, megdöbbenve, megkövülve, és lett bojlere. Sok tapasztalatot szereztek együtt, de eltelt egy-két év, aztán elment arrafelé, járt éppen ez a Janet Page, amikor az ő háza előtt jár, és gondolta, hogy bemegy hozzá, hogy megkérdezi, hogy nincs-e valami új tapasztalata, hogy együtt magasztalják az Urat. Bement hozzá, és azt mondta, hogy ne is mondd nekem, annyi bajom van, hogy nem is látok ki belőle, a férjem börtönben van, alig tudok megélni, és ráadásul még képzeld el, mi történt velem. Zsuzsa, segíts.
Most nem tudom, hogy a villanyát kapcsolták.
Igen. Kikapcsolták a villanyt a házából, mert nem tudta fizetni a áramszámla. Aztán barátai látták, hogy milyen helyzetbe került ott a gyerekek, villany nélkül, stb. Hát kifizették neki a díjat, és visszakapcsolták, de amikor elszámolták bent a központban, kiderült, hogy 5 dollárral kevesebbet fizettek, és az 5 dollár miatt újra kijöttek, és újra kikapcsolták. És ott volt áram nélkül, és azt mondta neki a Janet Page, hogy kedves testvérem, ha te férjed az Isten, neki van hatalma az áramot bekapcsoltatni, és hogyha most újra kikapcsoltatták, akkor én azt mondani neked, hogy neked nincs szükséged most áramra. Szóval hogy mondhatsz ilyet? Teljesen felháborodott, majdnem minősíthetetlenül módon szólt hozzá. Ja. Emlékezz a tapasztalatainkra, dicsőítsük az Urat. És ezt tették. És azt mondta neki, hogy ha jó, hát rendben, megértem, akkor tegyük ezt, de akkor már imádkozzunk azért is, hogy holnap el kell mennem a bíróságra egy tárgyalásra, mert a férjem csalása és lopása miatt, akiktől ellopta a pénzt, azok engem feljelentettek, hogy én fizessem nekik vissza, pedig nekem nincs is pénzem, hiszen azt hiszi, hogy nála van a pénz, igen, és hát imádkozzunk ezért, hogy a Jóisten legyen ott velem és segítsünk. Ezt tették, dicsőítették az Urat. Elment a tárgyalásra, hosszú órákon keresztül, az egyik szobában ő volt az ügyvédjével, a másik szobában a vádolók az ő ügyvédjükkel, és egy személy mindig közöttük járt és próbált közvetíteni, eredménytelenül. És utána 2 óra múlva azt mondta azt, hogy ne haragudjanak, nekem nincs erre időm, nekem haza kell menni, a gyerekeket megetetni, a kutyámmal foglalkozni, nekem nincs időm erre, várj, még áramom sincsen. És akkor mondta az ügyvédje, micsoda, nincs árama? Hát miért nincs áram? És akkor elmondta, ez az ügyvéd átment hozzájuk, és elmondta nekik, hogy nincs árama, ő nem tud fizetni nekik vissza. És ez volt az a pont, amire ők elmentek hozzá, és megkérdezték, hogy van, és azt mondták, akkor ejtjük a vádat, akkor őt tovább nem perlik, és felszabadítják. Erre felhívta Janet Page-et a tárgyalás után, és azt mondta, dicsőítem az Urat, hogy nincs áramom. Tehát azért mondtam ezeket el, mert ezek valós történetek. És mi magunk is az életben többször megtapasztaltuk azt, hogyha nagy nehézségben el tudunk odáig jutni, hogy az Isten iránti dicsőítésünk és a hálánk nem szünetel, a nehézség közepette is, az Isten valami egészen különleges utakat és módokat nyit meg. Zsuzsán valami sok ilyen tapasztalatot átértünk az elmúlt időszakban, egészen konkrét dolgokat is, majd esetleg a délutáni órán erről beszámolunk szívesen. Kedves testvéreim, zárásként egy idézettel hadd zárjam az Isten tiszteletet. Ellen Goodwight sorai a Krisztus példázatai című könyvben egy olyan utat mutat a dicsőítés és a hálás irányában, amire nem is gondolnánk. Megerősíti azt, amit mond a Nagyorvos Lábnyomán című könyvben, hogy a dicsőítés és a hálás lelkületnél nincs jobb orvossága a test és a lélek betegségeire. Tehát ha testileg, lelkileg betegek vagyunk, akkor azt mondja a Jóisten rajta keresztül, hogy ne szűnjünk meg hálát adni és dicsőíteni az Istent. Így idézem a Krisztus példázatai című könyv 203. oldaláról. Épp oly kötelességünk Istent teljes szívből őszintén dicsőíteni, mint imádkozni. Meg kell mutatnunk a világnak és a mennyei lényeknek, hogy értékeljük Istennek a bukott emberiség iránti csodálatos szeretetét, és egyre nagyobb áldásokat várunk végtelen tárházából. Sokkal többet kellene beszélnünk életünk áldott tapasztalatairól. Amikor a Szentlélek különleges mértékben árad ránk, nagyobb örömünk lesz az Úrban, és sokkal eredményesebben szolgálunk, ha beszélünk gyermekei iránti jóságáról és értünktet csodáiról. Ezzel a módszerrel leküzdhetjük sátán hatalmát. Milyen érdekes. Ezzel a módszerrel küzdhetjük le sátán hatalmát. Megszabadulhatunk a zúgolódó, panaszkodó lelkülettel, és a kísértő csatát veszít. Kialakulnak bennünk azok a jellemtulajdonságok, amelyek a föld lakóit alkalmassá teszik a mennyei életre. Ennek a bizonyságtevésnek másokra is hatása lesz. A lélekmentésnek nincs ennél eredményesebb eszköze. Egyszerűen a mondatért idéztem fel. Ezt nem gondolnám. Hogyha dicsőítő és a hálás lelkület van bennünk az Isten iránt, ez kisugárzik a lényünkből, és az embereket ez győzi meg a legjobban. Abban, hogy Isten jóságos, és Istent érdemes szeretni és követni. Ennek a bizonyságtevésnek másokra is hatása lesz, a lélekmentésnek nincs ennél eredményesebb eszköze. Kedves testvéreim, szívemélyből kívánom, hogy tanuljunk a Bibliának ezt a nagy tanítását, fogadjuk el a lelkünkbe, gyakoroljuk, és arassuk le az áldásokat. Amen.